szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nammo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Acan Sumedho, így van ez. A valóság természete. Buddhapada Alapítvány, 2004. Kiadásunk az alábbi műfordítása alapján készült. Ajahn Sumedho, The Way It Is, Amaravati Publications, 1991. Fordította Tóth Zsuzsanna. A tudat megfigyelése. A szenvedés gyökere az, amit avidzsának nevezünk. Amikor nem ismerjük, nem tudjuk, hogyan is vannak a dolgok. Ez az alapvető nem tudás abban áll, hogy nem értjük meg valódi természetünket. Olyan nézetek és vélemények, szokások és körülmények miatt szenvedünk, amiket nem értünk. Nem tudásban éljük életünket, nem fogjuk fel, hogyan is vannak a dolgok. Ha alaposan megfigyeljük magunkat, időnként ilyesféle kijelentéseket hallhatunk. Ezt kellene tennem, azt viszont nem, ilyennek kellene lennem, nem pedig olyannak. Azt halljuk, hogy a világnak másmilyennek kellene lennie, hogy a szüleinknek másmilyeneknek kellene lenniük. Kellene. Ez a sajátos szószerkezet vibrál az agyunkban, mert megvan az elképzelésünk arról, hogy minek kellene, vagy éppen nem kellene lennie. A meditáció során figyeljétek meg ezt a véleményeteket. Egyszerűen csak figyeljétek meg. Hajlamosak vagyunk arra, hogy legyünk valamik, ezért célokat tűzünk magunk elé, kialakítunk egy eszményképet, és olyanok szeretnénk lenni. Talán úgy gondoljuk, hogy a társadalomnak másmilyennek kellene lennie. Jobb volna, ha az emberek kedvesek, nagylelkűek, önzetlenek, megértők és melegszívűek lennének, ha testvériség uralkodna, ha bölcs vezetők kormányoznák az országokat, és béke honolna a világban. Ám a világ ebben a pillanatban olyan, amilyen, és a dolgok is olyanok, amilyenek. Ha ezt nem értjük meg, akkor erőlködünk. Figyeljünk hát befelé, magunkba. Hallgassuk a folytonos siránkozást, hogy ilyenek vagyunk, nem pedig amolyanok. A tudatosság segítségével hatoljunk ennek a vagyok, nem vagyoknak a mélyére. Hajlunk arra, hogy egyszerűen csak reagáljunk, és készpénznek vesszük, hogy a vagyok és a nem vagyok az igazság. Megteremtjük magunknak, mint személyiséget, és ragaszkodunk az emlékeinkhez. Emlékszünk mindarra, amit megtanultunk és megtettünk, mégpedig jobbára a szélsőséges dolgokra. A hétköznapibb ügyeket hajlamosak vagyunk elfelejteni. Ezért, ha nyersen, gonoszan, ostobán cselekszünk, akkor kellemetlen emlékeink lesznek az életünk során, szégyeljük magunkat, bűntudatunk van. Ha jó és nagy lelkű tetteket teszünk, akkor jó emlékeink lesznek. Ha elkezdünk ezen elmélkedni, óvatosabban beszélünk és cselekszünk majd. Ha ostobán éltük az életünket, ha az azonnali kielégülést keresve vagy ártó szándékkal cselekedtünk, ha diszharmóniát teremtettünk vagy kihasználtunk másokat, akkor a tudatunkat kellemetlen emlékek töltik majd meg. Azoknak, akik önző életet éltek, sokat kell inniuk vagy drogokat kell fogyasztaniuk, hogy folytonos elfoglaltságot biztosítsanak maguknak, és ne kelljen a tudatukban felmerülő emlékekkel szembenézniük. Ahogy a meditáció során lassan felébredünk, a tudat jelenbeli körülményeit tudatosítjuk, mégpedig egyszerűen úgy, hogy tisztában vagyunk a vagyok és a nem vagyok érzésével. Szemlélődjünk a fájdalmas és az örömteli érzések, illetve bármely emlék, gondolat, vélemény fölött, mint mulandó, anicca jelenségek fölött. Minden körülményt az átmenetiség jellemez. Hányan töltöttétek azzal a mai napot, hogy valóban ezt vizsgáltátok minden testhelyzetben, akár ültetek, akár álltatok, akár feküdtetek? Vizsgáljátok meg, amit a szemetekkel láttok, a fületekkel hallotok, a nyelvetekkel ízleltek, az orrotokkal szagoltok, a testetekkel éreztek, tapasztaltok, és a tudatotokkal gondoltok. Az a gondolat, hogy vagyok, mulandó körülmény. Az a gondolat, hogy nem vagyok, mulandó körülmény. Változnak a gondolatok, az emlékek, az elme tudatossága, a test maga, az érzelmek, minden körülmény változik. A meditáció gyakorlása során igen komolynak, bátornak és elszántnak kell lennünk ahhoz, hogy behatóan megvizsgáljuk az élet legkellemetlenebb körülményeit is, hogy legyen merszünk rájuk tekinteni, ahelyett, hogy a nyugalomba menekülnénk, vagy éppenséggel mindenről megfeledkeznénk. A vipasszaná gyakorlása során a szenvedés mélyére nézünk, és szembe kerülünk saját magunkkal, azzal, amit magunkról gondolunk, emlékeinkkel és érzelmeinkkel, legyenek bár kellemesek, kellemetlenek, vagy semlegesek. Más szóval, amikor ezek a dolgok megjelennek, és tudatában vagyunk a szenvedésnek, akkor nem utasítjuk el, nem folytjuk el, nem hagyjuk figyelmen kívül, hanem élünk a lehetőségekkel és megvizsgáljuk. A szenvedés tehát tanítómesterünk. A leckét pedig úgy kell megtanulnunk, hogy magát a szenvedést tanulmányozzuk. Mindig meglep, hogy egyesek úgy vélik, sohasem szenvednek. Azt mondják, én aztán nem szenvedek. Nem értem, hogy a buddhisták miért beszélnek folyton a szenvedésről. Csodásan érzem magam, szépség és öröm vesz körül. Egyfolytában boldog vagyok. Az élet fantasztikus tapasztalás, érdekes, elbűvölő, véget nem érő öröm. Az ilyen emberek hajlamosak arra, hogy az életnek csak ezt az oldalát fogadják el, a másikat pedig elutasítsák, hiszen az, amiben örömünket lejjük, előbb-utóbb eltűnik, és akkor szomorkodni kezdünk. A vágy, hogy egyfolytában az öröm állapotában időzzünk, mindenféle bajokba, nehézségekbe és zavaros helyzetekbe sodor bennünket. Szenvedést nem csak a súlyos dolgok okoznak, mondjuk az, ha áttétes rákunk van, vagy ha elveszítünk valakit, akit szeretünk. A szenvedés a leghétköznapibb dolgok mellett is megjelenhet, például a négy testhelyzet, az ülés, az állás, a járás és a fekvés közben. Nincs benne semmi szélsőséges. A normális légzés, a közönséges tudatosság fölött szemlélődünk. Hogy a létezést megértsük, a közönséges érzések, emlékek és gondolatok fölött szemlélődünk. Nem kapaszkodunk fantasztikus elképzelésekbe és gondolatokba azért, hogy átláthassuk a létezés szélsőségeit. Nem bonyolódunk spekulációba az élet végső értelmét, Istent, a gonoszt, a mennyet és a poklot, a halál utáni létet vagy a reinkarnációt illetően. A buddhista meditáció során egyszerűen az itt és mostot figyeljük meg. Az itt és most bekövetkező születés és halál pedig a leghétköznapibb dolgok kezdete és vége. Szemlélődjetek a kezdet fölött. Amikor a születésre gondolunk, azt mondjuk, megszülettem. Csak hogy ez a test nagy születése, amire nem emlékszünk. Az én hétköznapi születése, amit mindennapi életünk során tapasztalunk meg, nem más, mint az akarom, a nem akarom, a szeretem és a nem szeretem. Ez a születés, azaz a boldogság keresése. Szemlélődünk haragunk hétköznapi pokla, a feltámadó düh, a testet elöntő hő, az ellenszenv, a tudatban érzett gyűlölet fölött. Szemlélődünk a hétköznapi menny fölött, amit tapasztalunk, a boldog állapotok, az elragadtatottság, a könnyűség, az itt és most szépsége fölött. Vagy éppenséggel a tompa, átmeneti tudatállapot fölött, ami nem boldog és nem is boldogtalan, hanem tompa, unott és közönyös. A buddhista meditáció során ezeket saját magunkban figyeljük. Szemlélődünk a fölött a vágy fölött, hogy hatalmunk és befolyásunk legyen, hogy uralkodhassunk másokon, hogy híresek legyünk, vagy hogy a társadalom krémjéhez tartozzunk. Hányan vagytok úgy, hogyha azt látjátok, hogy valaki tehetségesebb nálatok, fölébe akartok kerekedni? Ez az irigység. Meditációs gyakorlatunk során rá kell látnunk a hétköznapi irigységre, a gyűlöletre, amit olyas valaki iránt érzünk, aki kihasznál vagy idegesít minket, a mohóság vagy a vágy fölött, amit olyas valaki iránt érzünk, akit vonzónak találunk. Tudatunk olyan, mint az univerzumot tükröző tükör, mi pedig a tükörképeket nézzük. Azelőtt valóságnak tekintettük ezeket a képeket, és így elbűvöltek, taszítottak minket, esetleg közömbösek maradtunk irányukban. Ám a vipasszaná során egyszerűen csak megfigyeljük, hogy mindezek a tükröződések a változó körülmények. Lassacskán tárgyaknak kezdjük látni őket, nem pedig énnek. Míg ha nem tudás van bennünk, akkor hajlamosak vagyunk azonosulásra törekedni velük. A gyakorlás során tehát az univerzumot figyeljük, amint az tudatunkban tükröződik. Nem számít, hogy bárki más mit tapasztal. Van olyan meditáló, aki itt ül, és a ragyogó fényeket, színeket, elbűvölő képeket, buddhákat, égi lényeket lát. Egyesek még csodás illatokat is éreznek, isteni hangokat is hallanak. És azt gondolja, milyen csodás meditáció, micsoda sugárzó fényesség szállt alá, egy angyalhoz hasonlatos isteni lény érintett meg, és extázisba kerültem. Egész életemben erre az élményre vártam. Közben a mellette ülő meg azt gondolja, velem miért nem történik soha semmi ilyesmi? Egy egész órán keresztül ültem itt fájó háttal, rossz kedvűen. Legszívesebben elmenekültem volna, és az járt a fejemben, hogy mi a fenének jöttem el erre az elvonulásra. Más valaki meg talán azt mondja, ki nem állhatom azokat, akiknek ilyen ostoba elképzeléseik vannak és fantáziálnak. Undorodom tőlük, szörnyű gyűlöletet és ellenszenvet váltanak ki belőlem. Utálom azt a buddha szobrot az ablakban, legszívesebben összetörném. Utálom a buddhizmust és a meditációt. Hármuk közül ki jó gyakorló? Az, aki a mennyekben táncot lejtő istenségeket, dévákat lát? Az, aki unott, közönyös és tompa? Az, aki tele van gyűlölettel és ellenszenvvel? Az égi birodalmakban táncoló dévák és angyalok mulandók, anicca. Az unalom mulandó, anicca. A gyűlölet és az ellenszenv mulandó. Anicca. Tehát az a jó gyakorló, az gyakorol helyesen, aki ezen körülmények mulandó természetére tekint. Amikor az ember olyas valakivel beszélget, aki dévákat és ragyogó fényeket lát, kételkedni kezd saját gyakorlatában, és azt gondolja, hogy talán nem is képes elérni a megvilágosodást, hogy esetleg nem meditál helyesen. Ám a kétel maga is mulandó. Mindaz, ami keletkezik, elmúlik. Az tehát a jó gyakorló, aki belátja a gyönyör és az extázis mulandó természetét, vagy ha éppen tompaságot, haragot, gyűlöletet, ellenszenvet tapasztal, akkor akár ül, akár jár, akár fekszik, ezen minőségek mulandó természetén elmélkedik. Te mire vagy hajlamos? Pozitív érzéseket táplálsz minden iránt? Mindenkit kedvelek itt, hiszek a buddha tanításában, hiszek a dammában. Ez a hittel teli tudat. Az e fajta tudat hisz, és képes igen gyorsan gyönyörteli dolgokat létrehozni és tapasztalni. Tájföldön vannak olyan, szinte semmilyen világi tudással nem rendelkező, írni-olvasni alig tudó parasztok, akik időnként gyönyörteli állapotokat élnek át, fényeket, dévákat és hasonlókat látnak, és hisznek is bennük. Ha hiszel a dévákban, látod őket. Ha fényekben és mennyei birodalmakban hiszel, akkor azokat látod. Ha úgy hiszed, hogy a buddha megszabadít, akkor jön a Buddha és megszabadít. Az történik az emberrel, amiben hisz. Ha kísértetekben, tündérekben és manókban hiszel, akkor azt látod, hogy ezek nyilvánulnak meg számodra. De azért csak mulandók, átmenetiek és éntelenek. Anicca. A legtöbben nem hisznek a tündérekben és a dévákban, és ostobaságnak tartják az efféle dolgokat. Ez a gyanakvó, kétkedő, negatív tudat, ami semmiben sem hisz. Nem hiszek a tündérekben és a dévákban. Semmi ilyesmiben nem hiszek. Nevetséges. Csak egyetlen tündért mutas. A gyanakvó, szkeptikus tudat ilyet nem lát. Van hit, van kételj. A buddhista gyakorlás során megvizsgáljuk az elménkben tapasztalható hitet és kételyt, és látjuk, hogy változó körülmények. Szemlélődtem a kételj, mint jel fölött. Olyan kérdéseket tettem föl magamnak, mint például, ki vagyok én? Aztán figyeltem a választ, ami valahogy így hangzott. Szumédó bikhu. Akkor azt gondoltam, ez nem válasz. Ki vagy valójában? Figyeltem a küzdelmet, a szokásszerű reakciót, ahogy megpróbáltam választ adni a kérdésre, de semmiféle fogalmi választ nem voltam hajlandó elfogadni. Ki ül itt? Mi ez a valami? És különben is ki gondolkodik? Mi az, ami gondolkodik? Amikor kialakult a bizonytalan vagy kétkedő állapot, akkor a bizonytalanságra és kételyre, mint jelre tekintettem, mert a tudat ezen a ponton áll meg, üresedik ki, és aztán megjelenik az üresség. Hasznosnak találtam kiüríteni a tudatot úgy, hogy megválaszolhatatlan, kételyt kiváltó kérdéseket tettem föl magamnak. A kételj mulandó körülmény. A forma, amit ismerünk, mulandó, a nem ismerés mulandó. Időnként kimentem a természetbe, figyeltem és vizsgáltam magamat, ahogy ott álltam és a földet néztem. Azt kérdeztem magamtól. A föld vajon különálló tőlem? Ki az, aki látja a földet? A levelek és a föld a tudatomban vannak, vagy azon kívül? Mi az, ami lát? A szemgolyó? Ha kivenném a szemgolyómat, vajon tőlem különálló lenne-e? Akkor is látnám azokat a leveleket? Akkor is ott vannak, amikor nem nézem őket? Egyáltalán ki az, aki tudatában van ennek? A hangokkal is kísérleteztem, mert a látástárgyainak van egy bizonyos kézzelfoghatóságuk. Itt van például ez a szoba. Meglehetősen állandónak tűnik, legalábbis ma, mintha az lenne. De a hang tényleg anicca? Próbáljátok csak megfogni. Úgy vizsgáltam a hangokat, hogy azt kérdeztem. Vajon a szemeim hallják? Ha levágnám a fülemet és kivágnám a dobhártyámat, lenne bármiféle hang? Képes vagyok-e látni és hallani pontosan ugyanabban a pillanatban? Minden érzékszerv és azok minden tárgya mulandó, változó körülmény. Gondoljátok végig. Hol van az édesanyád? Hol van az én édesanyám? Én úgy gondolok rá, hogy ott van kaliforniai otthonában. Ez egy fogalom a tudatban. Ha azt gondolom, Kalifornia ott van, az még mindig a tudat, ami azt gondolja, ott van. Az anya is egy fogalom. Hol van hát az anya ebben a pillanatban? A tudatban. Amikor felbukkan az anya szó, akkor az ember hallja a kimondott szót, ami egy tudati képet, emléket, esetleg szeretetteli, idegenkedéssel teli, vagy közömbös érzést hív elő. Meg kell vizsgálnunk minden olyan tudati fogalmat, amit valóságnak tekintünk. Tudnunk kell, hogy a fogalmak hogyan hatnak a tudatra. Vegyük észre az örömöt, amit akkor érzünk, ha bizonyos fogalmakra gondolunk, és a kellemetlen érzést, amit más fogalmak idéznek elő. Vannak előítéleteink, részlehajlóan gondolunk a faji vagy a nemzeti hovatartozással kapcsolatban, ezek mind fogalmak vagy fogalmi túlburjánzások. A férfiak bizonyos módon, bizonyos előítélettel viseltetnek a nőkkel szemben. A nők bizonyos módon bizonyos előítéletekkel viseltetnek a férfiakkal szemben. Ez önazonosságuk része. Ám a meditáció közben a nő és a férfi egy-egy fogalom, érzés, észlelés a tudatban. A vipasszaná gyakorlása során tehát belátással minden körülmény, legyen bár durva vagy finom, természetének mélyére hatolunk. A belátás eloszlatja az illúziót, amit ezek a fogalmak keltenek bennünk. Az illúziót, hogy e fogalmak valóságosak. Megjelenhetnek különböző körülmények, nem vethetünk véget azoknak a dolgoknak, amik hatással vannak ránk, mondjuk az időjárásnak, a gazdasági helyzetnek, a családi problémáknak, a hátterünknek, lehetőségeinknek, vagy éppen a lehetőségek hiányának. Azonban e körülmények mélyére láthatunk, láthatjuk, hogy mulandók és éntelenek. Ez a transzcendencia útja. Túllépünk a halandó létállapoton, mégpedig úgy, hogy tudatában vagyunk a halandó létállapotnak. A Buddha a bennünk lakozó tanító, aki arra figyelmeztet minket, hogy figyeljük meg minden körülmények változó természetét, és egyiket se tekintsük valóságosnak. Mi történik, ha mégis így teszünk? Azért vannak háborúk, harcok és csaták, azért van a világ rengeteg gondja, mert a nem tudásban élő lények valóságosnak tekintik ezeket a körülményeket. Úgy ragaszkodnak a halandó testhez, mintha azonosak lennének vele. Jelképekhez és fogalmakhoz kötődnek, és ha hozzájuk kötődtek, azokkal, mint feltételekkel együtt kell megszületniük és meghalniuk. Olyan ez, mintha valami mozgásban lévő dologhoz, például a mohósághoz kezdenénk ragaszkodni, és annak mozgása húzna minket. Ilyenkor tehát megszületünk és meghalunk. Ám ha felhagyunk a ragaszkodással, akkor elkerüljük a változó körülmények korlátozottsága és mozgása kiváltotta szenvedést. Amikor ezt mondom, fölmerülhet a kérdés, hogy ha ez az egész nem valóságos, akkor mi módon éljen az ember ebben a társadalomban? A Buddha igen világosan megkülönböztette a hagyományos, hétköznapi igazságot és a végső igazságot. A létezés konvencionális szintjén olyan hagyományokkal élünk, amelyek harmóniához segítenek minket és a társadalmat, amiben élünk. Miféle hagyományok hoznak harmóniát? Nos, az olyasféle dolgok, mint például az, hogy jók és tudatosak vagyunk, nem cselekszünk olyasmit, ami az összhang felbomlásához vezet, vagyis például nem lopunk, nem csalunk, nem használunk ki másokat, tisztelettel és együttérzéssel viseltetünk a többi lény iránt, figyelmesek és segítőkészek vagyunk. Ezek a hagyományok a harmóniát segítik elő. A konvencionális buddhista tanítás szerint tehát olyan életmódot folytatunk, amely a helyes cselekvést erősíti, és tartózkodunk attól, hogy testünkkel vagy beszédünkkel rosszat tegyünk. Nem utasítjuk el a konvencionális világot, mondván, hogy illúzió, és ezért semmi közünk hozzá. Ez egy újabb illúzió lenne. Ha azt gondoljuk, hogy a konvencionális világ illúzió, az pusztán egy újabb gondolat. Gyakorlatunk során látjuk, hogy a gondolat csak gondolat. Gondolat az, hogy a világ illúzió, és gondolat az is, hogy a világ nem illúzió. De itt és most azzal legyetek tisztában, hogy csupán a változásnak lehetünk tudatában. Éljetek tudatosan, és akár ültök, akár jártok, akár fekszetek, akár dolgoztok, törekvéssel, összpontosítással tegyétek, amit tesztek. Akár férfiak vagytok, akár nők, titkárok, háztartásbeliek, munkások, ügyintézők, vagy bármi más, igyekezettel és összeszedetten cselekedjetek. Tegyetek jót és tartózkodjatok a gonosztól. A buddhista ember így él a társadalom konvencionális keretein belül. Csak hogy már nem kelt benne tévképzetet a test, vagy a társadalom, vagy éppen az, ami a társadalomban zajlik, mert buddhista az, aki úgy vizsgálja és kutatja a világot, hogy saját testét és tudatát vizsgálja.
Idam me punyang asuva kaya vahang hotu Idam me punyam nibbanasa pacayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.